Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa fogadta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt Castel Gandolfóban kedden délelőtt, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. A pápa és az ukrán elnök a jelenleg zajló háborúról, valamint az igazságos és tartós béke sürgető szükségességéről tárgyalt. A szívélyes megbeszélés során ismét megerősítették a párbeszéd jelentőségét, amely elsőbséget élvez a konfliktust lezáró lehetőségek között. A Szentatya kifejezte szomorúságát az áldozatok miatt és elmondta, továbbra is imáiba hordozza az ukrán népet, közel áll hozzájuk és támogat minden olyan törekvést, amely a foglyok kiszabadítására és a közös megoldások keresésére irányul. 14. Leó pápa ismét jelezte, kész fogadni Oroszország és Ukrajna követeit a Vatikánban béketárgyalásokra. Átadta szerdán a Kovászna megyei Kökösbács teleken az újabb adománygyűjtő akcióból származó 16 millió forintos támogatását a háromszéki árvízkárosultaknak a katolikus karitász. A másfél hónappal ezelőtt árvíz által leginkább sújtott háromszéki településen Zagyvarihárd a katolikus karitász országos igazgatója elmondta. A világ számos országában jelenlévő szervezet igyekszik ott lenni a bajba jutott emberek mellett. Emlékeztetett, hogy korábban 4 millió forint gyors segélyt nyújtottak át a székelyföldi árvízkárosultaknak, majd gyűjtést indítottak a rászorulók további megsegítésére. Számos magyarországi katolikus egyházközség, szerzetesrend, helyi karitás szervezet és a hívek adományai nyomán 16 millió forint gyűlt össze. Ezt adták át most a gyulafehérvári karitász képviselőinek, hogy a hosszú távú segítségnyújtáshoz használhassa az érintett településeken. Holnap eljön az igazság pillanata. Az egyik oldalon a brüsszeli birodalmi elit, a másik oldalon a hazafiak és a józanész. Áll Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Holnap balhés nap lesz az Európai Parlamentben. Arról szavaznak a képviselők, folytassa Ursula von der Leyen a brüsszeli bürokrácia élén. A szavazást az elnökasszony körül sűrűsödő korrupciós ügyek miatt tűzték ki. De mindannyian tudjuk, hogy a korrupció csak a jéghegy csúcsa, írta a magyar miniszterelnök. Elkészült a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forint értékű élelmiszer utalványról szóló kormányrendelet tervezete. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert elmondta, az árréscsökkentés mellett az utalvánnyal egy külön támogatást biztosítanak a nyugdíjasoknak. Ismertetése szerint az utalvány papír alapú lesz, többféle címletben bocsátják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány december 31-ig lesz beváltható, kiemelte. A jogosultság a korábbi rezsiutalványhoz hasonlóan működik. Minden Magyarországon élő és tartózkodó 2025. júliusában öregségi nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember megkapja. Az utalvány például özvegyi vagy szülői nyugdíj esetén is jár. Mintegy 2000 háztartás van jelenleg is áram nélkül Debrecenben. Napokon belül állhat helyre mindenhol az áramellátás. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán, közölték a város vezetői sajtótájékoztatón. Pap László polgármester felidézte. A városra óránkénti 130 kilométeres szél csapott le az elmúlt napokban, óriási pusztítást hagyva maga után. A vihar komoly károkat okozott a közszolgáltatásokban, az áramellátásban, és több fát csavart ki a földből, amelyek egy része villanyoszlopra, felső vezetékre zuhant. Kiemelte, hogy a sajtótájékoztató előtt egyeztetett az áramszolgáltató ópusztítás vezetőivel. A cégnél válságbizottság működik, mintegy 450 ember dolgozik a helyreállítási munkálatokon. Széles Diana alpolgármester, a debreceni karitatív testület társelnöke a sajtótájékoztatón elmondta. a károk elhárítása után felmérik majd, hogy az érintett családoknak hogyan és miben tudnak segíteni. Éppen ezért várják a kárt szenvedettek jelentkezését. Végül az időjárásról. Csütörtökön az ország legnagyobb részén felhő átvonulások lesznek több-kevesebb napsütéssel, de északkeleten erősebben felhős idő várható. Többfelé valószínű zápor, elszórtan zivatar is lehet. Sokfelé lesz erős az északnyugati északi szél, csak a Miskolc-Békéscsaba vonalban lehet mérsékeltebb a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul. De az északkeleti határ mentén kissé hűvösebb lesz. Híreket hallottak.
Szószóló. Közéleti magazinműsor. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Sajó Ládi Sarlós Boldogasszony búcsú ünnepről számolunk be elsőként, majd szólunk a Semmelweis nap kapcsán Wagner Viktória szociális testvér és zöld keresztes védőnő emlékhelyének kialakításáról, végül pedig a miskolci települési értékter új elemeit ismertetjük. Tartsanak velünk! Július 6-án tartották Sajó Ládon a Sarlós Boldogasszony búcsú ünnepet, Farkas Erzsébet beszámolója következik.
Július 6-án, az évközi 14. vasárnapon tartották Sajó Ládon a búcsút Sarlós Boldogasszony ünnepén. Az ünnepi szentmise elején Varga Béla, Sajó Ládi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
Sértessék a Jézus Krisztus!
Mindenre amen!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Sajó Ládi templomunknak búcsú ünnepén, amikor Sarlós Boldogasszonyt köszöntjük, és kérjük az ő imáját és közbeni járását mindannyiunkért, akik jelen vagyunk e szentmisén, családtagjainkért, szeretteinkért, egyházközségünkért, magyar hazánkért. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Kubala Róbert plébános atyát, Miskolc Szent Anna templom plébánosát, ki elfogadta a meghívást a mai napra, és velünk együtt örül, örvendezik, és imádkozik ezen a szép napon. Öröm nap ez a számunkra, hiszen itt vagyunk templomunknál, előtt. Nem mondanom azt a templomunkban, mert nem vagyunk oda bent, de mégis nagy-nagy öröm számunk részen, mindannyian nagyon jól tudjuk, nemrég újult meg templomunk külső része, homlokzat, tetőszerkezet, torony, toronysisak, keresztek, templom belsőnknek egy része is, márciusban és egy főpásztoratyánk megáldotta, felújított templomunkat, és most a nyárnak kezdetén, vagy lassan már derekán, pedig ünnepi búcsúi szentmisével köszöntjük pátrónánkat, boldogságos szűzanyát, és kérjük az imáját, hogy találkozásunk ezen a mai napon a szentmisében az Úr Jézus Krisztussal méltó legyen keresztény életünkhöz.
Most Gubala Róbert atya szentbeszédét idézzük.
Krisztusban, kedves testvérek, kedves atyák, és mindazok, akik itt vagytok és együtt vagyunk ezen a szép ünnepen, ősi helyen, és a jól lát, amint mondanom sem kell nektek, inkább ti mondhatjátok én nékem, kicsit idegen vagyok ezen a vidéken, de azon a helyen, ahol őseitek fontosnak tartották, hogy először is a pálosok, ugye majd későbbiekben újra és újra fölemeljék itt az Isten házát, ahová összegyűl ennek a falunak a népe. És az ember mindig is fontosnak találta, ahová elköltözött, és ahol meg akart kapaszkodni, először mindig templomot épített, és utána intézte a többi dolgát. Szép ünnep ez, és ebben a ünneplésben itt vagyunk, jó lehet maga az Úr Jézus Krisztus, aki templomot, sátrat vert közöttünk, és most az ő édes anyjára, a boldogságos szűzanyára tekintünk, aki szintén hordozta, majd adta őt minékünk, a mi üdvözítőnket és megváltónkat. És az egyház év folyamán mindannyian katolikus emberek az ő tiszteletében és ünneplésében sok-sok momentumot kiemelünk az üdvösség történelmünkben, amikor föltekintünk rá, mert hallottuk az olvasmányba is, örvendezzél Sion leánya, örvendezzél rólyongjár Jeruzsálem, Isten levette rólad a gyalázatot és a szégyent, és újra föl akar téged emelni. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy elbuktunk az űzsbűn következtében, Éva által az emberiségre egy nagy-nagy átok nehezedett, és azért tudjuk ünnepelni a boldogságos szűzanyát, hogy mint egy ő vele és ő igenje által elindult valami, és mi Istennek megszentelt és megváltott népe lettünk, és azzá tudunk válni. És kedves testvérek, ez egy találkozás, ami ennek az ünnepnek ugye a lényege, és nagyon jól tudjátok, hogy a Sarlós Boldogasszony ezt így összefoglalja, amikor benne van ebben, és újra ezt tudjátok, hogy a szűzanyában nem fér bele ez a nagy titok, és turcsordul a lelkéből és a szívéből, és szeretné ezt a nagy örömet megosztani valaki mással. És benne van, hogy Szent Pál írja, a Szentleckében hallottuk, hogy hát vendégül lássátok egymást. És ebben a vendégül látásban, ebben a törődésben, ebben a szeretetben ott van a szűzanyának is ez a magatartása, hogy idős rokonához elmenjen, nem azért, hogy a vendégeskedésében élvezze és ezt kihasználja, hanem hogy segítsen rajta. Mert mint egy Isten angyalait látjátok vendégségül, amikor másokat vendégül láttok. Ünnepesz tehát, kedves testvérek, és így nézünk és így tekintünk a szűzanyára, hogy ő meghozta számunkra Istennek ezt a nagy ajándékát, magát az Úr Jézus Krisztus, ami által mi valóban Isten gyermekeivé lettünk és azzá válhatunk. Találkozást mondtam, és amikor említettem a plébános atyának is, hogy egy kicsit ezt szeretném említeni, azt mondta, hogy neki volt egy fotókiállítása, ami ezt a címet viselt, hogy a találkozás. Hogy ezt fontosnak kell tartanunk, és mindenféleképpen érezzük azt, hogy leginkább a virtuális térben akarnak találkozni a fiataljaink, vagy az emberiségnek a nagy része. És ez mennyire nem jó, és mennyire nem pótolja azt, hogy embernek találkozni a másikkal. Egy kicsit valamit szeretnék adni magamból, és az a jó, valamit el szeretnék mondani, meg szeretnélek téged ajándékozni, ami egyébként bennem van, és én általam van, és én is szeretnék valamit kapni tőled. Persze mindig is attól függ, hogy hogyan megyünk bele ebbe a találkozásokba, hogyan készülök rá, vagy mit várok el, kivel is fogok találkozni, és éppenséggel még egyszer, hogyan is jövök mindebből ki. Találkozás azt jelenti, hogy kicsit megállítom a másikat. Állj már meg! Rohanó világot élünk. Egy kicsit lelassítom, és én is odafigyelek, és elvárom, hogy rám is figyeljen az a másik ember. És amikor találkozunk a másik emberrel, akkor valóban ebben, hogy többé szeretném tenni, és ugyanakkor pedig, ha másik az egy biztonságot tud adni. Hogy nem csak magamra építek, és nem csak magamra számítok. Valamit megbeszélek, te véled. És ez segítséget, támaszt és biztonságot ad, hogy hát nem egyedül vagyok, talán nem egyedül kell döntenem. Talán nem egyedül kell megoldanom dolgokat és feladatokat. Mert ha egyedül érzem magam, akkor eléggé gyengének és bezártnak érzem magam. Kell, hogy tehát kinyíljak a másik felé. Kell, hogy elfogadjam, nyitott legyek, és ezáltal többé váljak. Hát ahogy a Szentírásban is ott vannak ezek a találkozások. Szépen ismerjük Jézus Krisztusnak, hogy a találkozásait az emberekkel. De mindig benne van, hogy nem csak egy ilyen felszínes dolog volt ez, hogy az angol, hogy meg kell kérdezni, illik, hogy hogy vagy. Hanem kicsit az mélyebben érintette az embereket, amikor Jézus találkozott. És sok példát lehetne hozni ugye magából a Szentírásból. A Zakeus ugye alacsony ember fölmászott a fára, és azt mondja, gyere le, mert ma szeretnék veled találkozni, a te házadban vendégeskedni. És az az ember lejött. Vagy éppen a Simon, aki szintén meghívta Jézust, és azután oda megy a bűnbánó Magdolna. Különféle gondolatok vannak benne. Vagy mondhatnánk sorjában a találkozásokat, de azt akarom ezekből, kedves testvérek, kihozni, hogy mindig is úgy válaszút elé állította az embereket. Nem kényszerítette. Az Úristen senkit nem kényszerít. Az Úristen megérint bennünket, Úristen megszólít bennünket, de ránk van bízva, visszautasítom, nem foglalkozok vele. Vagy pedig elkezdek rajta gondolkodni. Elkezdek rajta gondolkodni, hogy meg kéne talán egy kicsit változnom, vagy valami következzék. Hát tudjuk, Zakeus azt mondta, hogy be van fejezve, nem fogok továbbá kiszipolyozni az embereket, és nem csalom el a pénzüket, hanem kárpótolni fogom, és visszaadom, és megváltozok. Vagy az a Simon, aki úgy megszólt, hogy Jézus, hát te nem tudod, hogy ki az, aki neked a lábodat mosogatja, meg olajjal kenegeti, hát ez egy bűnös asszony. És akkor rá kellett neki jönnie, hogy hát az Isten előtt én is épp olyan ember vagyok, mint az a másik. És nem nézhetem le, nem szólhatom le, hanem az Úristen képes elérni, és az Úristennek ereje meg tudja érinteni azt a másik embert, ezért bízzak benne, és ne csak a lenézésben és a megszólásban álljak élen, és megjegyzéseket és kritikákat alkalmazok. És kedves testvérek, tehát itt vannak ezek a dolgok, ami a Szentírás előhozza, hogy az ember az Istennel való találkozásában Jézus Krisztus által felkínált találkozásokban hogyan és miként formálódhat és alakulhat. És ahogy mondtuk, ezt vissza lehet utasítani. Jézus beszélt a Szentlélek elleni bűnökről. Szentlélek elleni bűnökről, amikor az embert megérint valami, az embert megszólít valami, és én annak ellenére nem vagyok hajlandó indulni, vagy mozdulni, hanem csak mind-mind eltaszítom magamtól. Nagyon jól tudjuk, ott voltak az írástudók, ott voltak a farizeusok, és mint azok, akik ellene szegültek, és ellenálltak. Jézus nem gúnyolta ki őket, Jézus nem szégyenítette meg őket, keményen beszélt velük, és úgy beszélt, hogy gondolkodjatok el, és próbálta őket mozdítani a jó irányában, hogy egy hit ébredjen az ő szívükben, lelkükben, és legyenek befogadó képesek. De mindezt nem tették. Ezért megmondta nekik, hogy kielőznek benneteket, a bűnösök, az utcanők, és Szodomának és Gomorának is a sorsa az könnyebb lesz, mint a ti sorsotok. Isten kegyelmét, Isten megérintését, Istennek a ihletését a Szentlélek által, amely itt van és jelen van közöttünk, vissza küldeni és semmibe venni, az Úristen ezt nehezen tudja megbocsájtani, vagy azt mondja, ezek megbocsájthatatlan vétkek és bűnök. Kedves testvérek, hogy vagyunk mi a 21. század elején? Az emberi találkozásokban, ahogy mondtuk is, hát nagy többségében azt hiszük, hogy a virtuális térben ezt el tudjuk intézni. De valójában nagyon jól tudjuk, hogy az elmagányosodás az itt van, és jelen van. Ennek több oka lehet. Az, hogy talán kevesen születünk, kevesen vannak, ugye falvaink egy kicsit úgy üresednek ki, és az emberek egyedül maradnak. Aztán sok minden más is ugye hozhatja mindezt, amely azt hozza, hogy az elmagányosodás. Említettem már talán másit is, hogy egy első péntekes 98 éves bácsihoz szoktam mindig elmenni. Azt hiszem a 6. emeleten lakik egy bérházban, és még hála Istennek bírja magát, és reggelente többek között így is karba tartja magát, hogy föl kell és a folyosón sétál. Egy olyan bérházon, két lépcsőházon, hogy egybefüggően, hát eléggé, hogy 30-40 méter van, és ő ott rója a köröket. Azt mondja, senkivel nem találkozik. Üres ez a ház. Vagy azért, mert elmennek dolgozni, hogy éppen már senki nem lakik ott. Elmagányosodunk. A másik pedig az elidegenedés. Emberi kapcsolatokban ezek az elidegenedések jelentkeznek. Amikor valahogy nem tartom fontosnak, és nem tartom lényegesnek, hogy ember testvéreimmel találkozzak, és ilyen szempontból én fontos legyek az ő számára, és ő pedig az enyém. És ebben az elidegenedésben benne van a mai emberi gőg és az emberi magatartás, hogy én mindent megoldok. Én minden problémát megoldok. Én válaszolni tudok a dolgokra, ha kell, akkor a folyónak az irányát meg fogom változtatni, ha kell, akkor a nemeket meg fogom változtatni, és még nem is tudom, hogy mit meg tudok csinálni. A mai ember úgy valahol kevésnek érzi azt a széket, ahol ül, és valami többet akar. Még 6. Pál pápa szent, ugye, amikor bezárta a vatikáni zsinatot, azt mondta, hogy a mai ember a megtestesült Jézus Krisztus imádatát fölcserélte az ember imádásával. Önmagunkat helyezzük az Isten helyére, és ezáltal önmagunkat kezdjük magasztalni és dicsőíteni. Nem úgy, hogy a boldogságos szizany a Magnifikátban magasztalta az Isten, visszatekintett a múltba, mi mindent tett az Isten. Visszatekint egy ember, visszatekinteni a családomra, az én őseimre, szüleimre, nagyszüleimre, mi mindenen mentek keresztül, hogyan gondoskodott róluk az Isten, és ezért magasztaljam és dicsőítem. Mai ember azt mondja, nem, engem kell magasztalni, és engem kell dicsőíteni. Igen, kedves testvérek, a találkozás Jézus Krisztusban valósult meg a legtökéletesebben, amikor testet öltött és emberré lett, és itt élt közöttünk. És ő akar bennünket fölemelni emberségünkben, Isten gyermekségünkben. És amikor ezen az ünnepen a szűzanyára tekintünk, azt mondjuk, hogy áldott vagy. Áldott vagy te az asszonyok között. Isten felruházta őt a szépségével, a kegyelemmel, annak gazdagságával, de nem csak áldott lett, hanem áldó is. Áldó is. Mit is jelent ez? Hogy mi is ebben az életben nem csak áldottak vagyunk, mert, hogy mondtam is, Istennek gyermeke lettünk, a Szentlélek templomává váltunk, a mennyország örökösévé, az egyháznak, Krisztus titokzatos testének a tagjává váltam, amikor én Isten gyermekévé lettem a keresztség által, megáldott engem az Isten. és ebben a megáldottságomban küldetésem is van. Hogy én is áldó legyek elsősorban, akik ott vannak körülöttem, a családjaim számára, a munkatársaim számára, a hozzátartozók rokonaim számára. Éppen ma beszéltem arról, kedves testvérek, a missziós küldetés van a mai evangéliumban, ugye a 14. vasárnapon, hogy Jézus embereket, tanítványokat küld, és 50 éves érettségi találkozóról jöttem, éppen tegnap egy fiú gimnázium, egyház, iskola, és úgy egy kicsit visszatekintettünk, hogyan voltunk áldóak. Hát mi áldottak voltunk, mert szüleink oda küldtek, nem kis áldozatot hoztak, de már mint fiúosztályról van szó, ugye, ők, mint édesapák, elmondták, hogy már az én gyermekeim esetleg már nem kötöttek házasságot. Az én unokáim már nincsenek megkeresztelve. Hogyan töltjük be ezt a szerepet, hogy hát nekem is tennem kell valamit? Hogy én ő számukra fontos legyek a hit szempontjából, az Isten ajándéka szempontjából, elsősorban a példám. Hogy hogyan lát engem, a gyermekem, hogyan adok példát egy vasárnap megünneplésében, más ünnepekben, az Istennel való kapcsolatokban. Nagyon fontos, hogy tudok-e értük imádkozni. Így áldom őket, az Istentől kérve, érintse meg a szívüket és az ő lelküket. És mindenféleképpen valóban tanúságot tenni az igazságról, amit Jézus Krisztus elhozott. Ki az Isten, ki az ember, mi az életünknek a jövője és a célja. Persze azt mondtuk, hogy mai ember nem nagyon kérdez, és nem is vár választ. Úgy megvan magának. De nekünk való ezeket mozgatni kell, kimozdítani ebből a holt, lefagyott helyzetből. Gondolkodjunk el ezeken a dolgokon, hogy így is mi áldóak legyünk az ő számukra. Hát kedves testvérek, egy kicsit mozgasson bennünket ez a szép ünnep, Szűz Máriáról tekintve ennek az egyházközségnek, mint egy pártfogója, oltalmazója, és kérve, hogy Istennél esdje ki számunkra azt a kegyelmet, hogy mi is megerősödjünk a hitünkben, és mi is, akik ránk vannak bízva, mi is őket meg tudjuk erősíteni. Amen.
Az ünnepi szentmise végén Varga Béla helyi plébános a következőket mondta.
Lassan ünnepi szentmisénk végéhez érkezünk, kedves testvérek. Szeretném megköszönni Robert atyának, még egyszer elfogadta a meghívásunkat, eljött hozzánk, és találkozott velünk. Nem nagyon túlságosan gyakran járt még itt szerintem, de ahogy ő is emlegette a szentbeszédében a találkozásoknak és találkozásnak a fontosságát. Hát velünk is találkozott, mi is találkoztunk egymással, mi se sűrűn járunk össze ilyen nagy számban, általában leginkább a búcsúi szentmisén szokunk itt találkozni egymással, találkozunk boldogságos Szűz anyával, találkozunk és találkoztunk az Úr Jézus Krisztussal. Köszönjük az üzenetet Robert atyának, és igyekszünk és igyekeznünk el, nekünk is emberéltünk mindennapján a találkozás kegyelmében élni az Istennel. Most kedves testvérek, szentmisénk befejező részeként búcsúi körmenetünket tartjuk meg. Ez a vonulás egy hitvallás. Egyszer már elimádkoztuk a hitvallást, a hiszek egyet a misében, most pedig a tetteinkkel, a két lábunkkal fogjuk ezt megtenni, amikor kimegyünk a templom kerítésen túlra az útra is, és tanúságot teszünk arról, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. Legyen ez a hitvallásunk, búcsúi körmenetünk, méltó úgymond keresztény létünk ez az életünkhöz, kérdesse azt, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk, ember életünk meg minden napján. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Sarlós Boldogasszony ünnepén a sajóládi búcsú ünnepi körmenettel ért véget.
Az elmúlt percekben Farkas Erzsébet hangképes beszámolóját hallották az idei sajóládi búcsúról.
Július 1-én a Semmelweis napon megszentelték a 30 éve elhunyt Wegner Viktória szociális testvér és zöldkeresztes védőnő emlékszobáját Parasznyán, amelyet a nővér szülőhelyén alakított ki a település önkormányzata. A belsőleg megújult emlékszoba bemutatja a nővér gyermekkorát, lelki, szellemi és tárgyi hagyatékát és a tárlaton mostantól megtekinthető a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége által odaítélt védőnői életműdi is, melynek első díjazottja a posztumusz Wegner Viktória lett. A rendezvény a Wegner Viktória Emlékbizottság és a Parasznyai Önkormányzat szervezésében jött létre, és az emlékház megszentelése és megkoszorúzása után a résztvevők különböző visszaemlékezésekkel elevenítették meg Wegner Viktória életútját. A részletekről Várfalvi Marianna, a Wegner Viktória Emlékbizottság alapítója, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke nyilatkozott rádiónknak.
A mai nap a Wegner Viktória emlékszoba újraavatása, aminek előzménye az volt, hogy ez az emlékszoba ugyanebben a házban egy másik teremben volt, ami olyan romossá vált, és olyan fizikai állapotok uralkodtak, a fal megrepedése, a falak beázása, a penészedés, ami méltatlanná tette azt a körülményt, hogy Wegner Viktória tárgyi hagyatéka ilyen körülmények között maradjon. Éppen ezért nem is lehetett már szinte látogatni sem, illetve nem volt értelme ilyen körülmények között bemutatni az ő emlékeit. Viszont Wegner Viktória olyan életművet, olyan hagyatékot adott át a jövőnek, nekünk, és majd utánunk következőknek is, ami mindenképpen mind a hitéletében, mind pedig a szakmai hivatásában, és a kettő együtt, hiszen ő ezt elválaszthatatlanul élte meg, a szerzetesi hivatását, hiszen szociális testvér volt és zöldkeresztes védőnő, amiben a feltétel nélküli szeretetet adta át és élte meg minden egyes gondozottjával, minden egyes településen, minden egyes körülmény között. A legszegényebbeket, a legrászorultabbakat akarta kicsi gyerekkora óta szolgálni, és ez az életmű, ez végig kísérte. És ennek mi úgy érezzük, hogy példáját kell továbbadni, meg kell mutatni a mai embereknek és a jövőbeli szakmai utódainknak is, hogy milyen értékeket élt meg Wegner Viktória, mit hagyott ránk, és ebből mit kell nekünk továbbvinni. Azt hiszem mindent. De pont azért vagyunk itt, hogy ezt a hagyatékot összeszedjük, gazdagítsuk, tehát megszólítsunk mindenkit, aki ismerte őt, vagy aki a róla készült filmekből vagy írásokból megismerte az ő üzeneteit, gondolatait és életpéldáját, és őt ez megérintette, az ossza meg azzal a közösséggel, akit például ma is ide meghívtunk, és akik eljöttek. Ez a talán a legszebb ajándék, hogy ez éppen a Semmelweis napon van, amikor is az egyik vendéglátónk, Király Lila elmondta, hogy egyszerre ünnepelhetjük a világ legnagyobb orvosát, aki az anyák megmentője volt, és azt a Wegner Viktóriát, aki minden csepp szeretetével a szegényeket, az elesetteket, a családokat és az életet szolgálta.
A Wegner Viktória posztumusz kitüntetéséről, parlamenti kitüntetéséről tudna pár mondatot mondani?
Ezt a díjat, a Védőnői Életmű díjat a Magyar Védőnök Szakmai Szövetsége 2025-ben hozta létre, és első alkalommal most a 110. évfordulóját ünneplő védőnői szolgálat és a 10. éve Hungarikum védőnői szolgálat központi ünnepségén a parlamentben, a felsőházi teremben 2025. június 13-án tartott ünnepségen adtuk át a posztumusz díjat. A posztumusz díjat a Wegner Viktória Emlékbizottság vezetője vette át, jelesül én, és még két eredeti oklevelet adtunk át ebből az alkalomból, a Szociális Testvérek Társaságának, dr. Németh Emmának, a akkori magyarországi képviselőnek, illetve Király Lilának, aki elhozta ide Parasznyára személyesen a kitüntetést megörökítő oklevelet. Az emlékplakett pedig most került a mai napon az emlékszoba fölszentelésével az ő tárgyi emlékei közé, és ez itt is fog maradni.
A Miskolci Települési Értéktárbizottság legutóbbi ülésén 4 olyan helyi érték is bekerült a hivatalos gyűjteménybe, amely nem csak a város történelmének része, hanem ma is élő példái Miskolc kulturális és közösségi életének. A bizottság döntése értelmében az immár 68 helyi értéket számláló gyűjtemény része lett professzor dr. Kis János István sebész professzor munkássága, a Miskolci Görög Katolikus Nagyboldogasszony Székesegyház, a Miskolc Görömbölyi Pincesor és a Miskolci Salakmotorozás története is. A részletekről Benc Zsilona, Miskolci Önkormányzat kulturális referense nyilatkozott rádiónknak.
Június 17-én volt a bizottság legutolsó ülése, és 4 napirendi pontban értékelte ezeket a javaslatokat, és sikeresen mind a 4 javaslat, mind a 4 helyi nemzeti értékünk bekerült az értéktárba. Volt egy egészség és életmód kategóriában javasolt értékünk, professzor dr. Kis János István sebész professzor munkássága, aki hát tudjuk jól, hogy elég jelentős érdemeket szerzett a városnak ezen a területen. Professzor úr munkássága gyakorlatilag itt Miskolcon 1985-ben kezdődött. Az akkori Semmelweis kórház rendelőintézetének sebészeti osztályvezetőjévé nevezték ki. És neki már akkor feltett szándéka volt, hogy olyan elismerté tegye ezt az osztályt, és annyira kibővítse a spektrumát a tevékenységének, hogy azt országosan, de akár nemzetközi szinten is elismerjék, és az a helyzet, hogy a 20 éves munkássága alatt ezt el is érte. Rengeteg nemzetközi publikációja volt, 38 nyelven fordították ezeket a tudományos anyagokat, illetve hát a mellkas sebészet verziót dolgozta ő ki olyan szinten, ami gyakorlatilag Miskolcnak is a hírnevét országosan tovább vitte, és ennek köszönhetően az utókor számára úgy gondolta a dr. Várhelyi Krisztina, aki a javaslatot megtette, hogy alkalmas arra, hogy helyi nemzeti értékként bekerüljön az értéktárba. Volt egy épített környezet kategóriában javasolt napirend is. Ez a Miskolci Görögkatolikus Nagyboldog Asszony Székesegyház, mint kiemelt épített örökségünk. Szemerszki Mihály parókus úr volt az, aki javaslatot tett a Miskolci Görögkatolikus Nagyboldogasszony Székesegyház, mint épített környezeti, helyi nemzeti érték felvételére. Önmagában, ha azt nézzük, hogy püspöki székhelyé emelte Miskolcot ez a Székesegyház 2011-ben, már egy olyan kuriózum a városnak, ami nem csak épített környezeti kategóriában, hanem egyébként kulturális örökségként is megállná a helyét. Maga az alapkőletétel 1910-re nyúlik vissza, akkortól ismerjük a köznyelven is használt búzatéri templom fogalmát, de nyilván ez az elnevezés, ez az idővel kopott is, illetve hivatalos formában ez ma már görögkatolikus nagyboldogasszony székesegyházként ismert. Valamint volt még egy épített örökségünk, a Miskolc görömbölyi pincesorok. Az avasi pincesorok után gyakorlatilag Miskolc második legjelentősebb városrészi hagyományokat is őrző olyan területe, olyan épített öröksége, ahol több mint 500, akár napjainkban is működő boros pince található, amire méltán lehetünk büszkék, hiszen még anno a görömbölyi téglagyárban gyártott téglákból épült föl, és ma is turisztikai szempontból is fontos látnivaló lehet, ahol nagyon jó kis események zajlanak az év során, mert rendezvényhelyszínt biztosít például a görömbölyi ősznek, a görömbölyi kurucvigasságnak, szüreti napoknak, vagy akár a forralt bor és tepertő nap rendezvényének is. Illetve sportkategóriában javasolták a miskolci salakmotor történetét, a salakmotorozás történetét. Jelenleg a Miskolci Települési Értéktárban 68 helyi nemzeti értéket tartunk számon, ami azért egy elég jelentős kis gyűjtemény, és hát szeretnénk is majd még bővíteni.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Fehér József technikus és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a műsorvezetőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyházzal kapcsolatos anyagi kötelezettségeinkről Kormos Csaba atya elmélkedése következik. A második részt hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyházzal kapcsolatos anyagi kötelezettségeinkről Kormos Csaba atya elmélkedése következik. A második részt hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Thank you.
Mi tehát az egyház fenntartás? Régen párbérnek hívták, no de hát ez akkor volt, és az évtizedek óta sajnos, mondhatjuk évtizedek vagy hosszú évek óta már megszűnt, amikor magától értetődő volt a társadalomban, a magyar társadalom nagy részében, nagyobbik részében, amely római katolikus volt, hogy szentségi házasságot, vagyis templomi házasságot kötöttek, férj és feleség, aztán, ugye római katolikusok voltak, mind a ketten is fizették a párbért. Ez másképpen aztán egyházadó volt. Ez azt jelentette, hogy ezt is az egyház fenntartására fizetik. Nagyon sokan nem voltak ezzel annyira tisztában, mint hogy az imént próbáltam ezt egyértelművé tenni, és kinyitni sokaknak a szemét a valóságra, az igazságra, de szívesen adták, szívesen. Hogyha valaki, a fér vagy a feleség előbb elhunyt, akkor is azt mondták, hogy pár bér, csak akkor fél pár. Ez egy érdekesség. Mára-mára azonban ez megszűnt. Az egyházadó kifejezés is ki kell, hogy menjen a beszédünkből, a gondolkodásunkból és a beszélgetéseinkből, mert nem helyes. Az adót kivetik. Az adó fizetése, gondoljunk az államra, az állam iránti kötelezettségeinkre, vagy a hatóságok, vagy a szolgáltatók felé, az egy kötelezettség, amit kikényszerítenek. De az egyház nem kényszerítheti ki a hozzájárulást, illetve az anyagi fenntartást. Tehát ez sem helyes kifejezés. Ilyen ma már nincs, a köznyelben megragadt, az egyházi hozzájárulás sem jó kifejezés, hiszen Magyarországon a plébániák, és ez most nagyon tiszta, kristálytiszta megfogalmazás lesz, ha jól lehet, ha már beszéltem is róla, nem kapnak sem állami, sem egyházi normatív támogatást, hanem a területükön élő hívek, vagyis mi, tartjuk fenn a közösségünket. Tehát nem hozzájárulnunk kell a költségekhez, hanem mindent magunknak kell megfizetni, fenntartani. Így tehát a helyes kifejezés az egyház fenntartás. Mire szolgál az egyház fenntartás? Lássunk tisztán. Első, templomaink fenntartására, fejlesztésére. Második, egyházközségi épületeink fenntartására, például plébánia épület. Harmadik, a lelki pásztor megéletésének biztosítására. Tehát a lelki pásztor, jól lehet, nem panaszkodunk, és nincs is okunk a panaszkodásra. Isten őrizzen. Isten szolgáiként panaszkodni. Nem. De nem élünk olyan módon, olyan fényűzésben, mint ahogy azt sokszor, hát nem igazán jóindulatú emberek gondolják, hanem úgy szeretnénk élni, mint mások. Sem jobban, kiemelkedőbben, hát sem rosszabbul. Átlagos módon. Már csak azért is, mert azt, amit kapunk, azt a testvéreink, a hívek adományaiból kapjuk. Abból áll össze valahogyan a fizetésünk. A negyedik, az egyházközség munkatársainak, például a kántoroknak a díjazására fordul még az egyház fenntartást. Azután, ötödik, az egyházmegyei közterhek, azaz a központi járulék fedezésére, ilyen is van, ezt az egyházmegye, a püspökség vagy érsekség felé kell befizetni. Hatodik, a papnevelés, azaz a papi utánpótlás támogatására, és hetedik, idős paptestvérek nyugdíjának biztosítására. Nos, ezek talán mind, különösen az utóbbi, azért annyira már most nem szerepel, hiszen ki sem jönne, gondoljuk el, testvérek. Egyre kevesebben vagyunk, lássunk tisztán. egyre kevesebben vagyunk, nagyon sokan meghalnak, nagyon sok üres hely van a templomokban. Hát akkor ki fizeti az egyház fenntartást? Olyan is van, de ettől a gyakorlattól kérem, forduljunk el, változtassunk ezen, hogy szülők azt mondták, idősebb emberek, kifizetem már a gyermekeim egyház fenntartását is, mert hát ha én meghalok, nem tudom, hogy ők fogják ezt rendezni. Nagyon sokszor egyáltalán nem rendezik. Tehát drasztikus, hatalmas mértékben csökken az egyház községeknek, plébánia közösségeknek ez a nagyon fontos, a legfontosabb bevétele. Mert még ezen kívül van a persejpénz, amit vasárnaponként ünnepekkor szedünk be, és ez is egy bevétel, és a harmadik fontos bevétel az egyház fenntartás és a persejpénz után a különböző adományok. Tehát adakozunk a plébánia javára, adakozik egy vállalkozó, adakozik egy egyszerű hívő, adakozik bárki, de erről természetesen megfelelő bizonylatot, nyugtát, megfelelő írást kap pecséttel az egyház fenntartásról, és ezekről az adományokról is megfelelő papírokat kapunk, hivatalos papírokat, amik az állami szervek, például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által is ellenőrizhetőek, illetve a persei adományokat is hivatalos papírokon vezetjük. A pénzügyi és számviteli fegyelem előírásai szerint kell, hogy eljárjunk velük.
Hangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották, a műsort Sinkovics Andrea készítette, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!